A könyvtár olyan volt, mint rendesen és aljós nő, kényelmesen elterpeszkedett egy fotelban a kandalló mellett. Vörös ruhát és fekete fejkötőt viselt, azaz nem is fejkötőt, hanem széles karimájú cigánykalapot, amely csíkos kendővel volt lekötve az álla alatt. Kialudt gyertya állt mellett az asztalon, ő maga a tűz fölé hajolt és a parázs fényénél egy imakönyvhöz hasonló kis fekete könyvben olvasgatott. Motyogott magában, mint az öreg asszonyok szoktak olvasás közben. Föl se pillantott, amikor én beléptem, úgy látszott végig akarja olvasni, amibe belefogott. Ott álltam a szőnyegen, és a kezemet melengedtem. A szalomban ugyanis messze kerültem a kandallótól, és fázott a kezem. Teljesen nyugodt voltam. A cigányasszony nem is volt félelmetes. Becsukta a könyvet, és lassan fölemelte a fejét. A kalap beárnyékolta arcának egy részét. Különös, sötétbőrű arc volt, gubancos hajfürtök lógtak ki egy fehér kötés alól, amely átfogta állát, vagy inkább állkapcsát. Nyíltan, sőt, vakmerően nézett a szemembe. Tehát a jövendőjét akarja hallani? Kérdezte. Hangja éppen olyan határozott volt, mint a tekintete, és éppen olyan durva, mint az arca. Engem bizony nem érdekel a jövendő, öreganyám. De ha örömet elég benne, csak mondja. Arra azonban figyelmeztetem, hogy semmiféle jövendőlésben nem hiszek. Ostobaság ilyet mondani, de magától nem is vártam egyebet. Már amikor a lépéseit hallottam, tudtam, hogy nem hisz. Komolyan? Nagyon jó hallása lehet. Van ám, meg a szemem is jó, és az eszem is gyorsan vált. Mindenre szüksége van a mesterségéhez. Igen, különösen, ha ilyenekkel van dolgom, mint maga. Miért nem reszket? Nem fázom. Miért nem sápadt el? Nem vagyok beteg. És miért nem érdekli az én mesterségem? Mert nem vagyok ostoba. A vénbanya elvigyorodott a kendője mögött, aztán előszedett egy rövid fekete pipát és rágyújtott. Egy idő múlva kiegyenesedett, kivette a szájából a pipáját, és merően a tűzbe nézve kihívóan így szólt. Maga fázik, rosszul van a félelemtől és ostoba. Bizonyítsa be! Vágtam vissza. Rögtön bebizonyítom. Fázik, mert egyedül van, nincs senki, aki tüzet tud csiholni magából. Betege annak, hogy a legszebb, legédesebb, legmagasztosabb emberi érzés elérhetetlen távolságban van magától. Ostoba, mert bármennyire szenved is, a kis ujját nem mozdítja, és egyetlen lépés sem tesz arra felé, ahol ez az érzés vár magára. Kurta fekete pipáját megint szájába vette, és új erővel kezdett pöfékelni. Ezt majdnem mindenkinek elmondhatná, akiről tudja, hogy idegenek között él egy nagy házban. Az lehet, hogy majdnem mindenkinek elmondhatnám, de kérdés, hogy ráillenék-e mindenkire. Aki olyan körülmények között él, mint én, arra igen. Aki olyan körülmények között él, mint maga, de ugyan mutasson még valakit, akinek a helyzete pontosan olyan, mint a magái. Ezet is könnyen találhat. Egyet is nehezen. Magának sejtelme sincs kiváltságos helyzetéről. Olyan közel áll a boldogsághoz, hogy csak a kezét kell kinyújtania utána. Az anyag elő van készítve, csak össze kell keverni. A véletlen kissé távol helyezte el egymástól az alkatrészeket, de ha összekerülnek, az eredmény nagyszerű lesz. Én nem értem az ilyen rejtélyes beszédet, soha életemben nem tudtam rejtvényt fejteni. Ha azt akarja, hogy világosabban beszéljek, mutassa a tenyerét. Persze, tegyek bele ezüstpénzt is. Persze. Egy siringet adtam neki. Zsebéből előkotolt egy ócska harisnya fejet, abba belekötözte a pénzalabot, visszagyűrte a zsebébe, aztán azt mondta, hogy mutassam a tenyeremet. Megmutattam. Nem nyúlt hozzá, csak föléje hajolt, és közelről vizsgálgatta. Nagyon sima tenyér ez, mondta. Jóformán nincsenek is vonalak benne, nem tudok kiolvasni belőle semmit. Különben is, mit mondhat egy tenyér? A sors másút van megírva. Ebben igaza van. Igen. A sors az arcvonásokban van, megírva a homlokon, a szemekben, a szemek körül és a szájvonalában. Térdeljen le, és emelje föl a fejét. Na, végre közeledünk a valósághoz, mondtam, mi alatt engedelmesen letérdeltem. Kezdek hinni öreg anyámnak. Vagy fél méternyire lehettem tőle. Megkaparta a tüzet, az egyik széndarab fellángolt, de csak az én arcomat világította meg, az övé még mélyebb árnyékba borult. Szeretném tudni, miféle érzelmekkel jött ide hozzám, mondta, miután egy darabig fürkészte az arcomat. Szeretném tudni, milyen gondolatok járnak a fejében, illat óraszámra ott ül azokkal a finom népekkel egy szobában, és mégis messze tőlük. Azok úgy mozognak a szeme előtt, mint a laterna magika figurái, és még annyi közösség sincs maguk között, amennyi akkor lenne, ha ők valóban csak árnyékképek, és nem húsból és vérből való emberek lennének. Sokszor fáradt vagyok odabent, néha álmos, de ritkán szomorú. Akkor hát valami titkos remény vidítja föl, és boldog jövőről álmodozik? Szó sincs róla. Vágyaim ne továbbja, hogy annyi pénzt tudjak megtakarítani, amennyiből egy kis házat bérelhetek, és ott magániskolát nyithatok. Szomorú szellemi táplálék, és szomorú lehet állandóan az ablakülésen kuksolni is, láthatja, hogy ismerem a szokásait. Hallottál személyzettől? Ó, de okos. Hát jó, lehet, hogy hallottam. Az igazat megvalva, van egy ismerősöm a házban, Grace Paul? Mikor ezt a nevet hallottam, rögtön talpra ugrottam. Grace Paul-t ismeri, itt valami ördöngösség van. Na, azért nem kell megijedni, csitította a cigányasszony. Mrs. Paul nagyon derék asszony, szűkszavú és megbízható. De nem erről akartam beszélni, hanem arról, hogy ott az ablakülésen gubbasztva igazán nem gondol egyébre, mint az iskolára? Senki nem érdekli azok közül, akik a szalon díványain és foteljeiben ülnek? Egyetlen arcot sem érdemesít arra, hogy közelebbről tanulmányozza? Nincs senki, akinek a mozdulatait érdeklődéssel figyeli? Minden arc, minden mozdulat érdekel. Mindegyik egyformán érdekli? Nincs egy, vagy mondjuk kettő, amelyet érdekesebbnek talál? De igen, amikor egy férfi és egy nő arcából, mozdulataiból kiolvasok valamit, akkor érdeklődéssel figyelem a fejleményeket. Mit szeretek jobban leolvasni az arcokról? Ó, nincs valami nagy választék. Többnyire udvarlással kezdődik, és a házasságnak nevezett katasztrófával végződik. És nem unja ezt az egyhangú témát? Őszintén szólva nekem mindegy. Mi közöm nekem a mások udvarlásához vagy házasságához? Hogy mi köze hozzá? Tegyük föl, hogy egy szép, fiatal, virulóan egészséges, bájos, előkelő, vagyonos hölgy szemébe mosolyog egy úrnak, akkor én? Hát ez csak észreveszi és gyönyörködik benne. Én nem ismerem ezeket a vendégurakat, még szót se igen váltottam velük, ami pedig azt illeti, hogy gyönyörködöm bennük. Hát vannak közöttük tiszteletre méltó, komoly, középkorú urak, és vannak csinos, elegáns, ifjú kavallérok, és mindegyiküknek jogában áll, hogy annak a mosolyát fogadja el, akiét akarja. Számomra az egész ügynek semmi jelentősége nincsen. Azt mondja, hogy nem ismeri a vendégurakat, hogy egy szót sem váltott velük? Ugyanezt állítja a házuráról is? Ő nincs idehaza. Nincs idehaza. Ez aztán okos megjegyzés. Azért, mert ma reggel bement Milkodba? Hát estére majd hazajön. Vagy ha nem, hát holnap. És azért, mert ma nincs itthon, őt már nem is számítja az ismerősei közé. Kitöröli a névsorból, mintha már nem is léteznék? Azt nem. De nem látom be, mi köze Mr. Rochesternek a fölvetett témához. Hölgyekről beszéltem, akik az urak szemébe mosolyognak. Mr. Rochester szemébe legutóbb annyi bájmosolyt ontottak, hogy a szeme valósággal kicsordult tőlük, mint két teli csésze. Nem tűnt ez föl önnek? Mr. Rochesternek joga van hozzá, hogy élvezze a vendégei társaságát. A jogait nem vitatja el senki. De nem vette észre, hogy ami a házassági történeteket illeti, Mr. Rochester körül szövődik a legélénkebb, legfolyamatosabb mese? Önmagam előtt sem tagadhattam, hogy a cigányasszony minden szava nagyon érdekelt. Különös modora, sajátságos hanglejtése szinte álomba ringatott. Egyik mondata váratlanabbul hatott rám, mint a másik. Kezdtem semmit sem érteni az egészből, és arra kellett gondolnom, miféle láthatatlan szellem figyelte és örökítette meg szívem minden dobbanását az utóbbi hetek alatt. Nem vette észre, hogy Mr. Rochester órákon át hallgatta az elpüpülő ajkak beszédét, és olyan örömet élt benne, hogy hálás volt az élvezetért? Nem vette észre? Hálás volt. Nem, azt igazán nem vettem észre, hogy hálás volt. Nem vette észre, tehát figyelte az arcát. Hát mit vett észre, ha hálát nem? Nem feleltem. Szerelmet, azt igen. És látta őt a jövőben házas embernek, és a feleségét boldognak. Boldognak? Azt éppen nem mondhatnám. Úgy látszik, öreg anyám boszorkánysága is felmondja néha a szolgálatot. Hát mi az ördögöt látott? Hagyjuk ezt. Azért jöttem ide, hogy én kérdezzek, nem azért, hogy engem gyóntassanak. Tehát az ugye köztudomású, hogy Mr. Rochester rövidesen megházasodik. Igen, a szép Miss Engramet veszi el. Rövidesen? A látszat arra van, hogy rövidesen és kétségtelenül, bár ön vakmerően kételkedni merészel ebben, földön túlian boldogok lesznek egymással. Lehetetlen, hogy Mr. Rochester ne szeressen egy ilyen világszép, elmés, nemes, tökéletes hölgyet. Valószínűleg a hölgy is szereti Mr. Rochestert, vagy ha nem őt, legalább a pénztárcáját. Tudom, hogy a Rochester birtokot a hölgy teljesen adósságmentesnek hiszi, bár erre vonatkozóan, Isten bocsássa meg, körülbelül egy órával ezelőtt mondtam neki valamit, amitől nagyon elkomolyodott, egész leesett az álla. Meg is akarom mondani az udvarlójának, hogy jó lesz résen lenni, mert ha akad valaki más, akinek a birtoka nincs betáblázva, akkor neki le is út, fel is út. Jó-jó, öreg anyu, de én nem azért jöttem ám, hogy Mr. Rochester jövendőjét hallgassam. A magam sorsát szeretném hallani, de arról semmit nem mondott még eddig. A maga jövője még nagyon kétséges lelkem. Jól megnéztem az arcát. Egyik vonás ellent mond a másiknak. Egy adag boldogságot kimért magának a sors, ezt tudtam már mielőtt idejöttem ma este. A sors szépen, gondosan félretette ezt az adagot, a magam szemével láttam. Csak magától függ, hogy mikor nyújtja ki utána a kezét, de éppen ebben nem vagyok biztos, hogy utána nyúl-e. Ezt a kérdést tanulmányozom most. Térdeljen le megint ide a szőnyegre. De siessen, mert itt nagyon meleg van. Letérdeltem. Nem hajolt felém, csak nézett. Hátradőlt a székben, és halkan mormolta. A láng fellobban a szemében, a szeme úgy csillog, mint a harmat. Lágy a tekintete, és kifejező érzéssel tele. Mosolyog rajtam. Érzékeny, gyors felfogású. A szem tiszta tavában visszatükröződnek a benyomások. Olykor elszomorodik, a szemhéjak öntudatlanul elnehezednek, a magányosság mégiscsak fáj neki. Most elfordult tőlem, nem tűri, hogy tovább pürgészöm. Gúnyos tekintete tagadni látszik azokat az igazságokat, amelyeket már lepleztem. Tagadni látszik az érzékenységet is, a fájdalmat is. Csak a büszkesége és a tartózkodása erősíti meg véleményemet. A szem csak jót árul el a tulajdonosáról. Ami a szájat illeti, a száj néha szívesen nevet, a száj nyíltan kimond mindent, ami az agyban megfogamzik, de azt hiszem, a szív dolgairól inkább hallgat. Mozgékony és hajlékony ajkak, nem a magány örökös csendjére születtek. Ezeknek az ajkaknak sokat kell beszélniük, és gyakran kell mosolyogniuk, és szeretetet kell közvetíteniük. A szájról csak a legjobbakat mondhatom. A dolgok szerencsés kimenetelének egyedül a homlok ellensége. Ez a homlok, mintha azt mondaná, én nekem nincs szükségem senkire, megélek a magam emberségéből, ha az önérzet vagy a körülmények erre kényszerítenének. Nem kell eladnom a lelkemet, hogy szerencsét vásároljak az árán. Van egy velem született kincsem, amely akkor is tartaná bennem a lelket, ha minden külső örömről le kellene mondanom, illetve ha ezeket az örömöket csak olyan áron szerezhetném meg, amelyet nem vagyok hajlandó megfizetni. Azt mondja továbbá a homlok, a józanész erősen ül a nyerekben, és szilárdan fogja a gyeplőt, nem engedi, hogy az érzelmek zabolátlanul neki vaduljanak. A szenvedélyek tobzódhatnak, mint a pogányok, mert hiszen azok is. és a vágyak mindenféle hiú dolgokról ábrándozhatnak, ám az utolsó szót mindig a józanész fogja kimondani minden vitában. És a döntésjoga is a józanészé. Jöhet vihar, földrengés, orkán. Én mindig arra a halk hangocskára hallgatok, amely lelkiismeretem ítéletét közvetíti. Jól van, homlok, tiszteljük elhatározásodat. Amikor én terveket szövegetek, azt hiszem józan, szerény terveket, a lelkiismeretre, a józanész szavára hallgatok, mert tudom, milyen hamar elmúlik az ifjúság és a szépség, különösen akkor, ha a boldogság felajánlott sellegét, akár csak egy makulányi szégyen vagy lelkifordalás keseríti meg. Nem akarok áldozatot, szomorúságot, egyenetlenséget. Áldást szeretnék hozni, nem átkot. Hálát aratni, mosolyt, becézést, nem könnyeket. Úgy látszik, valami boldog révületbe zuhantam. Hová tartana ez a perc a végtelenségig. De nem lehet, nem lehet. Idáig uralkodtam magamon. Úgy viselkedtem, ahogyan megfogadtam, hogy viselkedni fogok. De tovább nem bírom. Ez már meghaladja erőmet. Keljen föl, Miss R. Hagyjon magamra. A játék véget ért. Hol vagyok én? Ébren vagyok, vagy alszom? Álmodtam? Most is álmodom? Az öregasszony hangja megváltozott, kiejtése, mozdulatai egyszerre olyan ismerősek lettek, mint a tulajdon arcom a tükörben, mint a magam szavai. Fölálltam, de ott maradtam. Körülnéztem, megpiszkáltam a tüzet, megint körülnéztem. A cigányasszony arcába húzta a kalapot, és intett, hogy menjek onnan. A tűz megvilágította a kezét, és most már felócsúdva egyszerre ráismertem erre a kézre. Ez nem egy öregasszony keze volt, hanem formás, rugalmas kéz sima ujjakkal. Az egyik ujjon gyűrű villant meg, s előrehajolva fölismertem azt a drága követ, amelyet százszor is láttam. Megint az arcot néztem, már nem fordult el tőlem, sőt, ellenkezőleg felém hajolt, s a kalap már nem borította árnyékba. Nos, Jane, megismer végre? Kérdezte a jól ismert hang. Vegye le ezt a vörös köpenyt, uram, és... De a zsinór csomóra van kötve, segítsen kioldozni. Tépje le! Így, le ezekkel a rongyokkal. S Mr. Rochester ledobta áruháját. Micsoda ötletei vannak, uram! De jól sikerült, mi? Ügyesen csináltam. A hölgyekkel úgy látszik, nagyon ügyesen csinálta. És magával nem. Én velem szemben nem játszotta a cigányasszonyt. Hát kit játszottam? Magamat? Nem tudom. Minden esetre be akart ugratni engem. Hetet havat összebeszélt, hogy belőlem is kicsaljon mindenféle butaságot. Ez nem volt szép öntől, uram. Meg tud nekem bocsájtani, Jane? Előbb át kell gondolnom az egészet. Ha úgy találom, hogy nem ugratott bele valami címeres butaságba, akkor esetleg megbocsájtok. De mondom, nem volt szép, amit velem művelt. Maga nagyon korrektül, nagyon óvatosan, nagyon okosan viselkedett. Átgondolván a beszélgetést, magam is úgy találtam, hogy okosan viselkedtem. Ez megnyugtatott. Úgy látszik, tartottam valamitől, mert az első pillanattól fogva résen voltam. Cigányasszonyok nem szoktak ilyen választékosan beszélni, meg aztán azt is észrevettem, hogy elváltoztatta a hangját, és hogy az arcát mindenáron el akarja rejteni. De nem Mr. Rochesterre gyanakodtam, hanem Grace Poole-ra, erre az eleven rejtére, erre a titokzatos és érthetetlen valakire. Most mind tűnődik? Kérdezte Mr. Rochester. Mit jelent ez a komoly mosoly? Csodálkozom, és nem győző gratulálni magamnak, uram. Engedelmével most visszavonulhatok. Maradjon még egy percig, és mondja el, miről beszélnek odabenn. Természetesen a cigányasszonyról. Üljön le, mondja el, mit mondtak rólam. Szeretnék fölmenni, uram. 11 felé járhat. Igaz, tudja azt, hogy a nap folyamán egy idegen érkezett a kastélyba? Idegen? Kicsoda? Én nem vártam senkit. Elment? Nem. Azt mondta, hogy régi ismerősök, és hogy önnek bizonyára nem lesz kifogása ellene, ha megvárja, amíg visszajön. Hogy az ördög a nevét nem mondta meg? Azonnak hívják, és Nyugat-Indiából, Spénistomból jött. Gondolom Jamaikából. Mr. Rochester mellettem állt, megfogta a kezemet, talán le akart ültetni. Mielőtt beszéltem, görcsösen megszorította a csuklómat, ajkára odafagyott a mosoly, s szinte a lélegzete is elakadt. Mázon, Nyugat-India. Mondta olyan hangon, mint egy beszélő automata, amely csak ezt a két szót tudja. Mázon, Nyugat-India. Ismételte szótagolva, és közben hamuszürkére fakult az arca, és jóformán azt sem tudta, hol van, mit beszél. Rosszul van, uram? Kérdezte. Mintha fejbe ütöttek volna, Jane. Mintha fejbe ütöttek volna. Megtántorodott. Támaszkodjék rám, uram. Egyszer már felajánlotta, hogy támaszkodjam a vállára, Jane. Most elfogadom. Igen, uram, és a karomat is. Leült, és engem is maga mellé ültetett. Mind a két kezével fogta és dörzsölgette a kezemet, de ez alatt rémült és zavar tekintettel bámult rám. Kis barátnőm, mondta, bárcsak valami távoli csendes szigeten lehetnék magával. Valahol, ahonnan minden baj, minden veszedelem és minden iszonyú emlék messze van. Segíthetnék valamit, uram? Az életemet is szívesen odaadnám, ha azzal segíthetnék. Ha segítségre lesz szükségem, Jane, csak magához fordulok. Ezt megígérem. Köszönöm, uram. De most pillanatnyilag mit tehetnék? Húzzon nekem egy pohárból, Jane, az ebédlőből. A társaság most vacsorázik, nézem be, hogy Mazon ott van-e köztük, és mit csinál. Úgy volt, ahogy Mr. Rochester mondta. A társaság vacsorázott, de ma nem ültek a nagy asztalnál. A tálakat a pohárszéken helyezték el, mindenki maga vett az ételből, stányérral, pohárral a kézben, kis csoportokba verődbe álltak. A hangulat emelkedett volt, vidáman csevegtek és nevetgéltek. Mr. Mazon a kandalló mellett az ezredesékkel beszélgetett, ő is éppen olyan jókedvűnek látszott, mint a többiek. Egy poharat teleöntöttem borral, észrevettem, hogy Miss Engram éppen oda nézett, és rosszallóan vonta össze a szemöldökét. Biztosan azt hitte, én akarom meginni. És visszamentem a könyvtárba. Mr. Rochester már nem volt olyan halálsápadt, és különben is erőt vett magán. Kivette kezemből a poharat. A maga egészségére jó szellemem, mondta, és egy hajtásra kiitta a bort. Mit csinálnak oda, Menjén? Nevetnek és beszélgetnek, uram. Nem olyan komorak és titokzatosak, mintha valami rémhírt hallottak volna? Egyáltalán nem. Nagyon is jókedvűek. És Mazon, ő is velük nevetgél. Ha ezek az emberek most testületileg bejönnének ide, és leköpnének engem, maga mit csinálna, Jane? Ha bírnék velük, kidobnám őket. Rochester kissé elmosolyodott. És ha én mennék be közéjük, és ők fagyosan végigmérnének, és gúnyosan összesúgnának a hátam mögött, és aztán mind faképnél hagynának engem. Maga mit csinálna? Velük menne? Nem mennék velük, uram. Sokkal szívesebben maradnék önnel. Hogy vigasztaljon? Igen, uram, hogy vigasztaljam, ha tudom. De ha mindenki megvetéssel sújtaná azért, hogy mellettem marad, azt én úgy sem tudnám. És ha tudnám, akkor sem törődnék velük. Tehát az én kedvemért képes lenne szembeszállni az emberek ítéletével. Nem csak az ön kedvéért, uram. Minden jó barát kedvéért, aki ragaszkodásomat úgy megérdemli, mint ahogyan, remélem, ön is megérdemli. Most menjen vissza az ebédlőbe, és feltűnés nélkül súgja meg Mazonnak, hogy Mr. Rochester hazajött, és beszélni óhajt vele. Aztán vezesse őt ide, és hagyjon magunkra. Igenis, uram. A társaság minden tagja rám bámult, mikor egyenesen Mr. Mazonhoz lépve, átadtam neki az üzenetet, és aztán kivezettem a szobából. Már rég ágyban voltam, amikor a vendégek nyugovóra tértek. Tisztán hallottam Mr. Rochester hangját. Erre, Mazon, ez a te szobád. Most erősen csengett a hangja, megnyugodva aludtam el. Elfelejtettem a redőnyt leereszteni, és az ágyhőgönyt összehúzni. Ennek az lett a következménye, hogy mikor a teli hold, mert szép tiszta éjszaka volt, bekandikált az ablakomon, fölébredtem. A hold csillogó ezüst tányérja éppen a szemembe nézett. Szép volt, de túlságosan komoly és hideg. Félig felültem az ágyban, hogy az ágyfüggönyt összehúzzam. Szent Isten, mi volt ez a sikoltás? Az éjszaka csendjét, nyugalmát hátborzongató vad éles sikoltás szakította ketté, s a hangba egész Tomfield hal belezengett. A szívem verése is elállt, kinyújtott karom megbénult. A vészes hang elhalt és nem ismétlődött. Akárhonnan eredt is ez a verőtrázó üvöltés, egy hamar nem ismétlődhetett. Nincs az a hatalmas kondorkesejű az Andok tetején, amely kétszer egymás után ilyen kétségbe esett víjogást tudna hallatni. Embernek, állatnak pihennie kell, mielőtt megismétli ezt a tébolyító hangot. A harmadik emelet felől jött a hang, és a fejem fölött, igen, pontosan a szobám mennyezete fölött most valami mázza is hallatszott, mintha élet-halál küzdelem folyna, és egy hang segítségét kiáltana. Háromszor egymás után hangzott fel a segítség. Nem jön senki! Kiáltott kétségbe esetten ugyanaz a hang, és mielőtt a dulakodás vadul tovább folyt. Rochester, Rochester, hol vagy az Istenért? Egy ajtó nyílt, valaki végig rohant a folyosón. Odafent most már hárman dulakodtak. Aztán egy zuhanás és csend. Már egész test